12 éve készülök.
Na, akkor új fejezet kezdődik, simán válogatomban. A 18. fejezetet a címe, hogy Diti megfogadja, hogy megölni Indra király. És akkor itt Srila Prabhupád egy összefoglalóval világítja meg a fejezetet. Ez a fejezet leírja Diti Kasyapa felesége történetét, és azt, hogyan tartotta be fogadalmát annak érdekében, hogy egy olyan fia születhessen, aki megöli Indra. Elmondja azt is, hogyan próbálta Indra meghiúsítani tervét azzal, hogy méhében darabokra vágta a gyermekét. Tvastával és leszármazottjaival kapcsolatban ebben a fejezetben leírást találhatunk, az Ádityák Aditi fiai és más félisten dinasztiáiról. Krisnének Aditi 5. Savita nevű fia feleségének 3 leánya volt, Savitri, Vyarti és Trai. Kiváló fiai pedig Agnihotrának, Pasunak, Szómának, Csáturmaszjának és az 5 Mahájagjának hívták. Szitkinek Baga feleségének 3 fia volt, Mahima, Vibhu és Prabhu, valamint egy lánya, akit Ásinak hívtak. Dátának 4 felesége volt, Kuhu, Sinivali, Ráka és Anumati, akitől egy-egy fia született, Szátyam, Darsá, Práta és Purnamásza. Kriya, Vidhátá felesége az 5 purusját hozta a világra, akik az 5 tűzisten képviselői. Brigu, Brahma fiai, aki Brahma elméjéből született, Csarsanitól, Varuna feleségétől született meg újra a nagy bölcs, Vámiki, pedig Varuna magjából jelent meg. Agastya és Vasista, Varuna és Mitra 2 fia volt. Urvaszi szépségének láttán Mitra és Varuna elvesztették magukat, melyet egy agyagedényben fogtak fel. Ebből az edényből született meg Agastya és Vasista. Mitrának volt egy Révati nevű felesége, aki 3 fiút hozott a világra, Utszargát, Aristát és Pippalát. Aditinek 12 fia volt, akik közül Indra volt a 11. Indra feleségét Paulomínak, Sacsidévinek hívták. 3 fiút szült, Jayantát, Rishabhát és Médusát. Az istenség legfelsőbb személyisége saját hatalma révén megjelent, mint Vámanadév. Kirti nevű feleségétől egy Brihat Sloka nevű fiú született. Már hogy Vámanadév? Brihat Sloka első fiát Szaubagának hívták, ők tehát Aditi fiai. Ádítja Urukramának, az istenség legfelsőbb személyisége inkarnációjának leírását a 8. énekben találjuk majd. A Ditítől született démonokról szintén beszámol ez a fejezet. Díti dinasztiájában jelent meg Pralád, a nagyszent bakta, valamint Bali, Pralád unokája. Hiranyakasipu és Hiranyaksa voltak Díti első fiai, dinasztiának. Hiranyakasipunak és feleségének Kajádunak 4 fia volt. Szamláda, Anuláda, Láda és Praláda. Volt egy lányuk is, akit Szindhikának hívtak. Vipracsit démonnal egyesülve Szindhika egy Ráhu nevű fiút hozott a világra, akinek fejét az istenség legfelsőbb személyisége vágta le. Kritinek, Szamláda feleségének egy Pancsajana nevű fia született. Láda felesége Damani 2 fiút szült, Vátápit és Ilvalát. Ilvala Vátápit kossá változtatta, és megetette őt Agastyával. Anuláda 2 fiat nemzett felesége Szúrja méhében, Báksalát és Mahisát. Pralada fiát Virócsanának, unokáját pedig Bali Maharajsnak hívták. Bali Maharajsnak 100 fia volt, aki közül Bána volt a legidősebb. Az Ádityák és a többi félisten dinasztiájának leírása után Sukadev Goswami beszél Bhitinek azokról a fiairól, akiket Marutoknak hívtak, és azt is elmondja, hogyan emelkedtek a félistenek rangjára. Hogy segítsen Indrának, az Úr Vishnu megölte Hiranyaksát és Hiranyakasiput. Emiatt azonban Dhitit gyűlölködés kerítette hatalmába, és egy olyan fiat akart, aki megöli Indrát. Szolgálatával elbűvölte Kassyapa Munit, aki egy olyan kiváló fiat, hogy egy olyan kiváló fiat kérjen tőle, aki képes erre. A védikus Vidvánszam api Karsati utasításnak megfelelően Kassyapa Muni vonzódott gyönyörű feleségéhez, és megígérte neki, hogy minden kívánságát teljesíti. Amikor azonban Dhiti egy olyan fiút kért, aki megöli Indrát, Kassyapa Muni átkozni kezdte magát, és azt tanácsolta feleségének Dhitinek, hajtsa végre a Vaisnava rituális szertartásokat, hogy megtisztuljon. Amikor Dhiti Kassyapa utasításait követve odaadó szolgálatot végzett, Indra rájött, mi a szándéka, és figyelni kezdte minden tettét. Egy nap Indra végre azt látta, hogy Dhiti eltér az odaadó szolgálattól. Behatolt a méhébe, és fiát 49 darabra vágta. Így jelent meg a 49 levegő, a marutok, így jelent meg a 49 féle levegő, a marutok, mivel azonban, ez van ideírva, én ezt mondtam, hogy a 49 féle levegőt hívják a marutok, ebből számomra
most ezt mondja.
Így jelent meg a 49 féle levegő, de akkor azt kellene mondani, hogy így jelentek meg. Ez helytelen van a rosszat. Így jelentek meg. A marutok, de a marutok több eszembe vannak.
De levegő nincs egy eszembe
van.
A levegő nincs több.
49 féle levegő lesz, akiket marutoknak
hívnak. Mindenesetre, mivel azonban Dhiti Vaisnava rituális szertartásokat végzett, minden fiából Vaisnava lett. Örökére. És akkor most következik az első vers. Sísuka uvácsa,
Sísuka uvácsa,
Prisnisztú patni szavitú,
Prisnisztú patni szavitú,
Szávitrim vyakritim traim,
Szávitrim vyakritim traim,
Agnihotram pasum szómam,
Agnihotram pasum szómam,
Csáturmászja mahámakám,
Csáturmászja mahámakám,
Prisnisztú patni szavitú,
Prisnisztú patni szavitú,
Szávitrim vyakritim traim,
Szávitrim traim,
Agnihotram pasum szómam,
Agnihotram pasum szómam,
Csáturmászja mahámakám,
Csáturmászja mahámakám,
Sísuka uvácsa,
Sísuka uvácsa,
Prisnisztú patni szavitú,
Prisnisztú patni szavitú,
Szávitrim vyakritim traim,
Szávitrim vyakritim traim,
Agnihotram pasum szómam,
Agnihotram pasum szómam,
Csáturmászyam mahámakám,
Csáturmászyam mahámakám,
Sísuka uvácsa,
Sísuka uvácsa,
Prisnisztú patni szavitú,
Prisnisztú patni szavitú,
Szávitrim vyakritim traim,
Szávitrim vyakritim traim,
Agnihotram pasum szómam,
Agnihotram pasum szómam,
Csáturmászyam mahámakám,
Csáturmászyam mahámakám.
Köszönöm, Metazsi.
Srisuka uvácsa.
Srisuka uvácsa.
Vishnistu patni szavitú.
Vishnistu patni szavitú.
Szávitrim vyakritim traim.
Szávitrim vyakritim traim.
Agnihotram pasum szómam.
Agnihotram pasum szómam.
Csaturmászyam mahámakám.
Csaturmászyam mahámakám.
Köszönöm. Szavanként fordítás. Sísuka uvácsa.
Sísuka uvácsa.
Sísuka dél hosszami mondta.
Sísuka dél hosszami mondta.
Prisni.
Prisni.
Prisni. Tu.
Tu.
Akkor.
Akkor.
Patni.
Patni.
Felesége.
Felesége.
Szavitu.
Szavitu.
Szavitának.
Szavitának.
Szávitrim.
Szávitrim.
Szávitri.
Szávitri.
Vyákritim.
Vyákritim.
Vyákriti.
Vyákriti.
Traja.
Traji.
Traji.
Traji. Traji.
Agnihotram.
Agnihotram.
Agnihotra.
Agnihotra.
Pasu.
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 Szómam.
Szómam.
Szóma.
Szóma.
Csáturmászjam.
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 Mahámakán.
Mahámakán.
Nem. Az öt mahájogi.
Öt mahájogi.
Igen. Srila Prabhupád fordítása. Sisuka Dev Goswami így szólt. Prisni, akit Szavitának, Aditi 12 fia közül az ötödiknek a felesége volt, három leányt hozott a világra, Szávitrit, Vyákritit, Vyákritit és Trajit, valamint fiakat is, akiket Agnihotrának, Pasunak, Szómának, Csáturmaszjának és az öt mahájagjának neveztek. Ismételjük együtt, Sisuka Dev Goswami így szólt. Prisni, aki Szavitának,
Prisni, Szavitának,
Aditi 12 fia közül az ötödiknek,
Aditi 12 fia közül az ötödiknek,
a felesége volt,
a felesége volt,
három leányt hozott a világra,
három leányt hozott a világra,
Szávitrit,
Szávitrit,
Vyákritit,
Vyákritit,
és Trajit,
és Trajit,
valamint fiakat is,
valamint fiakat is,
akiket Agnihotrának,
akiket Agnihotrának,
Pasunak,
Pasunak,
Szómának,
Szómának,
Csáturmászjának,
Csáturmászjának,
és az öt mahájagjának neveztek.
És az öt mahájagjának neveztek.
Olvassuk itt tovább a verseket. Magyarul olvasunk. Ó király, Szidhi, aki Bagának, Aditi hatodik fiának volt a felesége, három fiat szült. Mahimát, Vibhut és Prabhut, továbbá egy szépséges leányt, akit Ászinak hívtak. Dátának, Aditi hetedik fiának négy felesége volt, Kuhu, Simiváli, Ráka és Anumati. A négy feleség sorban négy fiat szült, Szájomot, Darsát, Prádhát és Purnamászát. Vidhátának, Aditi nyolcadik fiának feleségét, Triának hívták, Vidhátá az öt tűzisten nemzette neki, akiket Purisjáknak neveztek. Aditi kilencedik fiának, Varunának a felesége Csársani volt. Méhéből Brigu, Brahmá fia született meg újra. Varuna magjából a nagy misztikus Valmiki született meg, egy hangyagolyból. Brigu és Valmiki Varuna saját fiai voltak, míg Agastya Rishi és Vasishta Rishi Varunának és Aditi 12 fiának Mitrának a közös fiai voltak. Urvasi, a mennyei kurtizán láttán, Mitra és Varuna elvesztették magjukat, melyet egy agyagedényben fogtak fel. Ebből az agyagedényből jelent meg később két fiú, Agastya és Vasishta, ezért ők Mitra és Varuna közös fiai, Mitra feleségének Révatinak a méhében, közös fia, Mitra és Varuna közös fiaikon. Mitra feleségének Révatinak a méhében három fiút támasztott, akiket Utszargának, Aristának és Pippalának hívtak. És itt lesz akkor a magyarázat. A tudomány manapság azzal próbálkozik, hogy a lombikokban tárolt spermiumból élőlényeket hozzon létre. Ám az, hogy az edényben tárolt, spermiumból egy gyermek fejlődjön ki, már régen is lehetséges volt. Csársila Prabhupád ki.
Csársila Prabhupád ki.
Namaste Sarasvati Devi
Gauravani Prachari
Nirvishesha Shambhadi Vashati Vishatari
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri
Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Panchapada Rupya Shri Vasadi Vashati Tama
Mahápuránáknak az egyik témája, minden Mahápuránának, az a családfáknak a leírása. És amint tudjuk, a Srimad Bhágavatam az egyike a Mahápuránáknak. És ezért, mint ilyen, akkor eleget kell tennie ennek az elvárásnak, hogy a különféle családfákat énekelje meg és mutassa be. Srila Vyászadév azt ígéri a Srimad Bhágavatam elején, hogy el fog utasítani minden anyagi vallásosságot, minden csalódarmát, és csak a közvetlenül a transzcendensről fog írni. Erre kérte ugye Nárada Muni a Srimad Bhágavatam megírása előtt. Vyászadévan mindent leírt. Leírta, felosztotta négy részre a védákat, azokat leírta az Upanishadokat, amelyek közvetlenül a transzcendens ről szólnak, bár elsősorban a transzcendensnek a személytelen aspektusáról. Leírta a Mahábháratát, amelyet aztán később a félistenek, amikor megmértek, akkor az összes többi védánál értékesebbnek találták, mert tartalmazza a Bhagavad Gita-t, ami közvetlenül Krishna katá, az Úr Krishnának a tanítása. És aztán leegyezte a Vedanta Sutrát is, hogy összefoglalja minden tanítását, mert annyira sok dologról szólnak a védák, hogy nem lehet kiigazodni rajtuk, és akkor Srila Vyászadév így összefoglalta a Vedanta Sutrát. De a Vedanta Sutra az meg annyira szutra, annyira tömör, annyira eszenciális, hogy nem lehet, közönséges emberek nem tudják megérteni a valódi jelentését, és még a nem közönséges emberek közül se sokan. Srila Avatar Prabhuhoz hasonlította egy nagyon zseniális példával, illusztrálta a Vedanta Sutra érthetetlenségét, vagy számunkra való érthetetlenségét. Hogy olyan ez, mint amikor elmennek a bakták mondjuk Indiába zarándokolni. És akkor végigjárják a szednészebb szent helyeket, csodálatos élményekben van részük, hatalmas kirtanokon vesznek részt, ízletes prasádamot kóstolnak, annyi szép kettelést hallgatnak meg, és akkor ezekkel az élményekkel feltöltődve, aztán felszállnak a repülőgépre, és akkor indulnak haza Magyarországra, hogy folytassák a szolgálatukat. És akkor két bakta ül egymás mellett, ott a repülőn, akik ugye átéltek ezeket a csodálatos élményeket, és akkor így kavarognak bennük ezek a fantasztikus élmények, és akkor az egyik ránéz a másik, és azt mondja, hát ez jó volt. És akkor a másik bakta elmondja, akkor a két bakta mögött ül valaki, egy üzletember, aki csak azért látogatott el Delhibe, hogy aláírjon egy pár szerződést, és aztán tér is vissza Budapestre, vagy a világ bármely más pontjára, és fogalma nincsen arról, hogy ez a két bakta mit ért az alatt, hogy ez jó volt. Mert ő nem volt ott a kirtanon, nem látta a murtikat, nem ízlelte a prasádamot, neki ez semmit nem jelent, csak az, hogy jó volt, nekem is jó volt, mert sikerült aláírnom a szerződést. Tehát valahogy ez a Vedanta Sutra, miután Vyászadév mindent leírt, az egész tudást, és valaki úgy juthat el a Vedanta Sutra tanulmányozásáig, hogy először elkezdi az elejétől, elkezdi a Védákat, a Karma Mimamsa, és akkor utána tanulmányozza. Ugye van ez a Saddarsan, még először a Saddarsan kell, a hatféle ortodox rendszert kell tanulmányozni, kezdve az atomelmélettől, azt hogy hívják, Vaisishika, már akkor utána, hogy megértse az ember, hogy az egész világ csak is golyókban van összeállva, és akkor minden, ami így fontosnak tűnik ebben a világban, vagy minden, amihez ragaszkodunk, az mind ilyen kis golyókká fog szétesni. Előtte golyókból állt, már hogy atomokból, aztán most összeállt egy testé, vagy egy házzá, vagy egy országgá, vagy annyi más dologgal, mihez ragaszkodunk, de aztán ugyanezek ki a golyókká fog szétesni. Aztán ez az egyik első tanítása a védáknak, amit ugye tanulmányoznia kell valakinek. Hát előtte ugye szanszkritot kell tanulni, nyelvtant, aztán kell tanulni logikát, Azt hiszem, hogy Samanom a kicsinál szakértője, Samanom a Samanom a repülőjétel szöngondozata. Nem akar össze kell szanszkritot tanulni, a szanszkrit nyelven. Utána kell tanulni logikát, érveléstant. Akkor utána jön ez az atomelmélet, hogy megértsük, hogy minden átmeneti, és minden azzá fog, minden csak szét fog urulni, golyóká. Akkor utána akkor van a karbamimámsz, hogy az ember akkor belép a vihasztalsamba, és akkor elkezdi az áldozatokat végezni, és ugye akkor egy ámbor életet élni, imádni a félisteneket, és más imádandó személyeket. És akkor utána, amikor valaki visszavonul a várnaprasztalsamba, akkor kezdi az áranyakákat tanulmányozni, amik ugye lemondásról szólnak, és ahol már nagyon magas szintet ért el az áranyakák tanulmányozásában, akkor elkezdheti az upanisadokat tanulmányozni, amelyek mondjuk az ötlenül az abszolút igazságról szólnak. És ha valaki még az upanisadokat is megvalósította, és akkor megszabadult minden ragaszkodást, megértette a filozófiát, akkor kezdhetik el a Vedanta szutrát tanulmányozni. Általában ez már csak a szanyásziknak a privilégiuma, hogy a Vedanta szutrát tanulmányoznak, vagy legalábbis a nagyon magas tudatszintet, nagyon magas tudást elért személyek tanulmányozhatják. Amikor már mindent megértettek, ugyanúgy már részletek a kirtanokon, megvették a prasádamat Indiában, akkor ők már értik, hogy mit jelent az, hogy jó volt. De az üzletember, aki nem tudom, Baktai Ervin úr, kinyitja a Vedanta szutrát, és akkor próbálja kisilabizálni a szavakat, ami önmagában is komoly nehézséggel jár, tekintettel, hogy a szanszkrit nyelvben ugye mindent egybeírnak. Tehát Amritananda Mataji, szeretett tanítómesterem, azt mondta szanszkrit oktatás közben, hogy azt tudja, az a személy tud lefordítani egy szanszkrit szöveget, aki tudja, hogy mi van odaírva. Ha nem tudod, hogy mi van odaírva, nem tudod lefordítani. És ez nagyon triviálisnak tűnik, de az azt jelenti, hogy neked tudnod kell, hogy az adott sorban mely szavak követik egymást, ahhoz, hogy föl tud válni. Például van ez a kedvenc példám, ez a Rishikesha, ami a Bhagavad Gita-ban ugye mondja, a jó Rishikesha. És akkor ez többféle módon lehet, ez csak az egyben van leírva a Rishikesha, akkor ezt többféle módon lehet vágni. Lehet úgy vágni, és remélem, hogy is jól fogom mondani, hogy Rishikesha, ami azt jelenti, hogy göndörhajú, valakinek ilyen hullámos a haja. Mert Rishi, és az, és Kesha, az a göndörhajú. És lehet úgy vágni, úgy szabdalni ezt a szó összetételt, hogy Rishi, Esa, ami meg azt jelenti, hogy az érzékek ura. Most akkor, amikor ugye Arjuna megszólítja Krisnát a Bhagavad Gita-ban, mint az Istenség legfelsőbb személyisége, és éppen azt akarja kifejezni, hogy ő mindennek a forrása, és ő minden érzéknek az ura, és most segítse az érzékeit kontrollálni, akkor veszél nem göndörhajúnak hívja, hanem az érzékek urának. Na most azt hiszem, hogy ez a kedves Bekerti József úr, igen. Ő az, aki göndörhajúnak fordítja a Bhagavad Gita-ban. Kedves barátunk egyébként ő, de pont erre nem annyira érzett rá. Na minden esetre, de ez a negy, tehát önmagában az, hogy a Vedanta szutrát valaki elolvassa, már ahhoz hihetetlen felkészült neki, meg kell tudni, mi van odaírva, a dzsannád, a szegyetomója, egyben vannak írva mind a sorok, és hogy tudja az ember, hogy milyen szavak vannak oda leírva, már ahhoz nagyon nagy felkészültség kell. És még hogyha a szavakat érti is valaki, hogy jó volt, hát jó volt, de mi volt jó, és akkor ugyanúgy ott van az, hogy az abszolút igazság, dzsannád, a szegyetomója. Kell tudakozódni az abszolút igazság iránt, de az a személy, aki képesített arról, hogy olvassa a Vedanta szutrát, annak már kell tudnia, hogy mi az abszolút igazság. És a Vedanta szutra az nem fejti ki részletesen. Ezért ezek a nagyon szutrikus írások, és jobban nem lettem ebbe a témába, azek nagyon érthetetlenek azok számára, akiknek nincs a megfelelő tudása. Ezért Vyászadév nálad a kérésére, úgyhogy még mindig elégedetlen volt Vyászadév, amikor már mindent leírt, és akkor Nárada pont jókor volt jó helyen, mint mindig, és akkor ő mondta Vyászadévnek, hogy azért vagy elégedetlen, mert nem dicsőítetted közvetlenül a legfelsőbb urat, és ugye azok a szavak, amelyek nem közvetlenül az úr dicsőségét írják, azok olyanok, mint a varjok zelendok helyei. Maharács az egyik bálogatom egyszerűen kiemelte, hogy bálogatomon kívül ugye a kategóriába tartoznak az írások, nem közvetlenül Krisnáról szólnak. És akkor persze vannak puránnak nyilván, amelyek igen, de mondjuk a védikus érdel nagy része, az nem közvetlen Krisnáról szól. És akkor Vyászadév megírta a Simad Bhágavatamot, és a Simad Bhágavatamot egy Mahápuránának írta meg, vagyis hogy ebbe a kategóriába sorolják a Srimad Bhágavatamot, és akkor annak, hogy egy adott műfajban alkot valaki, ez még a világirodalomban is így van, annak vannak feltételei, vannak szabálya, hogy minek kell megfelelni, és ennek a Mahápuránának meg kell felelni a családfa leírásnak. Vagy ebben a műfajban kell lenni a családfa leírásnak, és ezért a Srimad Bhágavatamot át meg átszövi az egész családfa leírás. Kezdődik ugye először a Nap dinasztiával, és utána megy át a Hold dinasztiának a leírására. Ugye jól mondom? És akkor itt is most ezt láthatjuk, ebben a fejezetben nagyon sok ilyen családfa leírást fogunk majd olvasni, és már más ilyen leírásoknál sokadék hosszúan mi elmondta, hogy valaki pusztán csak hallgatja ezeket a neveket, ezeket a személyeket, ennek a neveit és nagyon tömör leírást az ő tetteikről, akkor ez is tisztítólag hat rá, mert ezek a személyek mind Krisnának és Krisna különféle inkarnációinak a felmenői, a családtagjai. És akkor hallani ezekről a személyekről, akik valamilyen módon is bekapcsolatban vannak Krisnával, akkor az nagyon-nagyon áldás. És még ha lehet, hogy itt nem is mindegyik ők tiszta bakta, de pusztán azért már kapcsolatban vannak Krisnával, vagy Úr Rámacsandrával, vagy más avatárokkal, itt most Vámanadévvel, itt Vámanadév szüleiről és testvéreiről, majd a fiairól olvashattunk, akkor ezek nagyon-nagyon áldásosak a számunkra. És akkor egy pár szót már csak itt a magyarázatról is, ugye addig jutott el, Srila Prabhupád nem fűzött magyarázatot itt ezekhez a versekhez, amelyekben végül is túl sok történet, vagy túl sok filozófia nem volt, hanem csak neveket sorolt egymás után. De itt, amikor az agyagedényből megszületett fiúról esett szó, hát itt már Srila Prabhupád nem hagyhatta ki, hogy valamit ne fűzzön hozzá. És ahogy mi ismerjük Srila Prabhupádot, egyből az egyik fő téma, hát mit szokott csinálni Srila Prabhupád, mire szokott rá fókuszálni, hogyha van valami egy versben, akkor mi az, amire általában a magyarázatban lecsap?
Tudomány.
Tudomány, ez az egyik. Mi a másik, amire mindig lecsap, hogyha csak teheti? Amiről, ha lehet beszélni, akkor beszél róla. Mit szokott általában itt kivenni Prabhupád egy versből, vagy a magyarázatban?
Szerintem az, hogy ez nem egy ilyen modernkori dolog, hanem ezt nem kell
feltalálni. Ez most konkrétan igen, csak gondolta, hogy hát általában Májavár, nem? Hogyha van valami, ami utal arra, hogy Isten az nem egy az élő lénnyel, és hogy nem minden egy, akkor általában Prabhupád arra egyből ráfókuszál. Az ember Májavárdik azt mondják, hogy. De ez a vers bizonyítja, hogy nem. Nagyon sok esetben így erre. És ez a másik, ez a tudományos dolog, hogy igen, amikor lehet vitatkozni a csaló tudósokkal, akkor Prabhupád azt mindig megteszem, amikor Daksának levágták a fejét, és aztán kecskefejet ültettek a helyébe, akkor persze Prabhupád egyben mondta, igen, szervált ültetés, már ismer a tudomány, na de fejált ültetést azt nem tudtak mit csinálni. Ezek a védikus kultúrában volt fejált ültetés. És annyian más, hogy a Vimánát, akkor egyben mondja, igen, hát a mostani repülőgép, azok ki kerozinnal mennek, na de régen mantrával, mantrával tudtak menni a gépek, szóval Prabhupád mindig ezt súlykolja, és próbálja ezt a fejünkbe verni, hogy magát azt a evolucionista szemléletmódot, amelyet nagyon-nagyon belemostak az agyunkba, itt a modern történeti tudat kialakulása óta, azt Prabhupád így próbálja a sejtjeinkből is szépen kivésni, kitisztítani, kiöblíteni, és akkor itt ugye ezt mondja, hogy manapság a tudomány próbálkozik ugye a lombik bébikkel, és egész komoly sikerekkel járnak, de ez nem egy új dolog. Ne legyünk büszkék erre, hogy akkor mi már tudunk ilyen dolgot csinálni. Ezzel égen az ősemberek azért csak arra szakoccába pattingatták a kőbaltájukat. Hanem itt azt mondja, hogy már régen is lehetséges volt. Már itt olvashatjuk a Srimad Bhágavatamban, hogy ugye Vaszista és Agastya Muniknak a magjából, amelyet ugye egy agyagedényben fogtak fel, akkor megszületett ez a fiúcska, akit nem tudom, hogy valamilyen, jelent meg később két fiú. Ja, nem jól mondom, de jó. Nem, Mitra és Varuna magjában született meg, Agastya és Vaszista, teljesen összekevertem. Tehát összekevertem az apukákat a fiúkat. Tehát Mitra és Vaszista magjából, nem, Mitra és Varuna magjában született meg, Agastya és Vaszista. Most már ezt kell elvinni, többet nem említem, mert össze fogom keverni. Lényeg az, hogy akkor megszülettek ezek a gyermekek, és Prabhupád ezt egy bizonyítékként hozza föl arra, hogy ugye a modern tudomány az alaptalanul büszke a fejlődésére. És akkor itt beszélgettünk most a gyerekekkel, én szoktam ugye nagyon szerencsés módon, már hogy rám néző szerencse tartani, hittanoktatást a gyerekeknek, Krisna tudattannak hívjuk, mert ugye a Krisna tudat ez nem egy hit, hanem egy tudomány. És akkor éppen arról beszéltünk, hogy Vyásza Dév lejegyzi a védákat. És akkor mondtam, hogy hát azért kellett lejegyezni, nem az van, hogy már általában az írásbeliség kialakulása az a modern ember szemében az egy ilyen előrelépés az emberiség történelmében. Régen nem tudtak írni az emberek, és aztán addig fejlődtünk ugye a majmokból, hogy mostanra már tudunk írni. És akkor mondtam a gyerekeknek, hogy ez valójában nem az evolúciónak, hanem a devolúciónak a szimptomája, mert régen az embereknek olyan tudata volt, hogy sutidarák voltak, amit hallottak, azt megjegyezték, ez csak a legtermészetesebb dolog volt. Hogyha van az olyan, hogy valamit megfogok, akkor az a kezemben van. Ha valamit meghallgatok, akkor az a fejemben van. Tehát ez csak egy ilyen természetes dolog volt. És nagyon érdekes, hogy ez nem csak a védikus kultúrában volt így, hanem az ógörög kultúrában is. Erről beszéltem mostanában? Ez nagyon érdekes, valahol beszéltem volna, tudom. De az ógörög kultúrában ugye most már irodalom történészek közül sokan úgy gondolják, és azt tanítják, hogy nem Homérosz írta az Iliászt és az Odüsszeiát. És nem az, hogy valaki más írta, hanem hogy ő írta le, de nem ő alkotta meg a művet, hanem az ez már időtlen idők óta megvolt, és szájhagyomány útján terjedt, és szó szerint meg tudták tanulni az emberek, tudták az Iliászt és az Odüsszeiát, ami egy harmada aztán a Mahábháratának a két mű együtt. Tehát ez nem egy kis dolog, akkor te 30 ezer vers, vagy 100 ezer, akkor valami olyasmi. És nekem van egy kedves ismerősöm, Márton László, egy koszorús író, egy híres magyar kortárs író, szerző műfordító, és ő ezt magyarázta nekünk, az egyik barátomnak volt az apuk, hát most is az apukája, és akkor ő mesélte, hogy ez, volt erre egy ilyen módszere az ógörög gondolkodóknak, vagy tanulóknak, hogy hogyan jegyezték meg ezeket a történeteket, hogy általában egy ilyen térkép volt a fejükben, így vizuálisan tanulták meg, hogy az egyik tér, mondjuk az egyik történet az egy tisztás volt, és akkor onnan vezet egy út a következő történet, ez egy másik tisztás, és akkor így tudták megjegyezni ezt a hatalmas mennyiségű szöveget, de minden esetre meg tudták jegyezni. És aztán Homérosz akkor, nem tudom, lehet, hogy ő is Jászadéphez hasonlóan akkor látta, hogy az embereknek romlik a memóriája, ugye a Kaliuga előre haladtával, és akkor ő lejegyezte. De nem, hogy ő írta. Ugyanígy Jászadév akkor látta, hogy az embereknek mandászi mondamata, ő mondta hágiák, ő padrután, hogy nem jó az emlékezetük, már itt a Kaliuga hatása, és akkor le kell jegyezni, hiszen az írásbeliség az egy degradációnak az eredménye, nem egy fejlődésnek. Olyan fejlődékenyek vagyunk, hogy le kell írni. Akinek nincs esze, annak legyen ott esze a szatában. És akkor tovább degradálódott az emberiség, mert egy darabig elég volt az, hogy akkor könyvekben volt a tudás, akkor a könyvekből megtanultuk, és akkor nagyjából tudták az emberek, ami a könyvben van, és akkor aztán már nem tudták, akkor megint kinyitották a könyvet, tudták, hogy hol kell keresni, mert bele van ez a mondás, hogy a diák azt tudja, hogy mi van a könyvben, és a tanár segéd azt tudja, hogy hol van a tananyag a könyvben, és a professzor tudja, hogy hol van a tanársegéd. És akkor valahogy így ment az emberiség evolúció. Eleinte tudták, hogy mi van a könyvben, emlékeztek rá, megtanulták, aztán már tudták, hogy hol keressék a könyvbe, akkor elég volt a könyv, de most már nem így van, hanem most már a Google-on keresnek mindent az emberek, meg mi baktát is próbáljuk, akkor a lábfólióba keresni, nem tudjuk, hogy hol van a bágat, hanem csak beütjük, hogy Aditi, és akkor kiadja, hogy hol van. Hol van a szó a Bábolatban Aditiről, és akkor azonnal lettünk még a gyerekekre, hogy nagyon büszkék vagyunk mondjuk így a számítástechnika fejlődések. Itt van ez a laptop, de benne van az egész világkönyvtár, és bármikor ráthatítok, az én azonnal ott lesz a tudás, és mindent fölírok benne, akkor arra emlékszek. De mondtam a gyerekeknek, hogy nézzétek gyerekek, még 100 évvel ezelőtt az embereknek a tudás az a fejében volt, de most már a laptopjukban tartják a tudásokat, mert az agyuk az most már így az asztalon helyezkedik, mert a fejükben már nincsen semmi. Szóval így degradálódik az emberiségnek a tudása, és így, ahogy ugye próbáltam a szegény kultúrantropológusoknak is elmondani, amikor beszéltünk nekik erről, hogy ugye a modern ember az hisz az evolúcióba, hogy fejlődik a világ, és ennek az az eredménye, hogy ebben hisz, hogy devolválódik, hogy ő maga csak csökken és süllyed, és degradálódik. És a védikus kultúrában mi a devolúcióban hiszünk, mi abban hiszünk, hogy a világ az a legfejlettebb, legtökéletesebb szintjéről devolválódik le az általunk ismert valóságnak a szférájává, tehát a világ az devolúció útján jött létre, és benne a különféle fajok is. Viszont a célunk és az eredménye ennek a szemléletmódnak az pedig az evolúció. vagyis hogy a spirituális felemelkedés. Szóval nagyon érdekes, hogy egy ilyen fordított, egy ilyen inverse eredménye van a különféle megközelítéseknek. Szóval Srila Prabhupád, hogy kiverje a fejükből az evolúciós elképzelést, hogy fejlődött a tudományiségen, fejletlenebbek voltak a civilizáció, akkor ebben a magyarázatban erről beszél, hogy már a védikus kultúrában is voltak rendibék. Én nem szerettem volna röviden mondani ezekről a versekről és erről a magyarázatról, mert hogyha van egy pici idő még, hogy van-e kérdése, kijavítása, hozzáfűzése valakinek a bakták között.
Mondjuk, hát ez csak egy ideje tartozó hozzáfűzés, hogy a szabad kérdésségességének a semmi.
Nem.
Ez egy jó kis memória.
De egy szimbólumokkal lejegyzik, nem?
De nem, de a lényeget nem így.
Hogy ne lehessen megtalálni és kifőkézni.
Meg kell tanulni.
Honnan tanulok meg, hogyha nincs fejlődött?
Sok. Felvigyelődött. Nagyon jó. Nagyon jó. Köszönöm. Ez hasznos van. Köszönöm szépen.
Csak ez a...
Te honnan tudod, te a szabad?
Igen.
Aki nem tudja, hogy honnan tudja, az nem tudja. Igen.
Nem csak a felejtéssel kapcsolatban, hogy mielőtt mobiltelefonom lett volna, tudtam legalább 40 telefonszámot fejlődött. Igen. Szerintem ma csak anyukám még tudom, amit már akkor tudtam.
Igen, de,
igen. Nem nagyon tudom, sajátomat tudom.
Igen.
Szóval, hogy így.
Nekem volt egy nagyon jó osztályfőnökünk, és ő neki nem volt telefonja, és ezért nem volt. És mindenki vélet nézte, hogy hogyha találnak mi is telefon, és azon nincs a telefonom, nem akarom elfelejteni a telefonszámokat. És tudatosan ezért nem fogadott el telefont, és hát én 2003-ban végeztem, és akkor nem volt. Nem tudom, hogy azóta van-e. Én nem tudom a számát, de azt mondta, hogy azért nem az e-mail címét tudom, most e-maileztem volna egyébként, de hogy ő küldte a képeket a magazin, de hogy nem azért nem volt hajlandó mobiltelefont elfogadni, mert akkor beírja, és akkor nem fogja tudni a telefonszámokat fejlődni. Ez egy jó hozzáadás. Akkor köszönöm szépen a baktáknak a figyelmét. Gantarás Simad Hávoltan ki, Gyárnyi Silatolópád ki, Gyárnyi Tárgó Prima.
Mi a Mohan Prabhu.